És mielőtt átadnám önnek a szót, annyit ugye elárulhatok, hogy ma főként egy olyan sejtről lesz szó, amelynek komoly szerepe van abban, hogy a szervezetünk az őt érő fertőzéseknek ellenálljon. No hát mi az utcára vittük a témát, illetve az ezzel kapcsolatos kérdést. Azt kérdeztük a járókelőktől, hogy vajon vezető haláloknak tartják-e a fertőző betegségeket?
Persze, gondolom. Fertőző betegséget, hogy ne. Sok a hajléktalan. A mai világban egyre több, ami azt jelenti, hogy nem nagyon kezelik orvosilag.
Különösen Indiában, azt hiszem, ott a tisztaság elég sok kívánivalót hagy maga után.
Igen. Némelyiket nehéz kezelni, úgymond, meg van, ahol nem is tudják, mert nincs rá se lehetőség, se pénz.
A szegényebb országokban kevesebbet tud az állam ráfordítani az egészségügyre, tisztálkodásra, higiéniára, védőoltásokra, amik ezt megakadályozhatnák.
Az Afrikában például szerintem döntő hányad a halálozási aránynak. Európában annyira nem jellemző.
A környezetvédelemre hívnám fel a figyelmet, hiszen ennek is óriási szerepe van abban, hogy a fertőző betegségek még bizonyos országok bizonyos területein, vagy az egész országban még ma is megvannak.
Nyilván világ szegényebb felén, tehát például Afrikában, harmadik világ. Hát a szegénység az nyilván meghatározza egészségügy. Hát nyilván ebben az államnak is nagy szerepe van szerintem minden területen. Egészségpolitika.
Másról a világon elég sokan meghalnak. Szerintem fertőző betegségekben, meg akár egy náthában is, ahol nincs elég megfelelő egészségügyi ellátás erre.
Szerintem igen. Az észre, ha gondolunk, akkor azt mondom, igen.
Jó estét kívánok! Először is hagyj köszönjem meg mindazoknak, akik megtiszteltek a jelenlétükkel, és hagyj köszöntsem azokat is, akik más módon figyelik esetleg ezt az előadást. Engedjék meg, hogy erre a rövid kérdésre adott nagyon releváns válaszokra egy kicsit az előadás második felébe térjek vissza, és először néhány szóba indokoljam, hogy miért ezt választottam az előadás témájaként. A téma egy speciális sejt típusra utal, amelyet dendritikus sejteknek neveztek el, és talán már a felfedezése is különleges ezeknek a sejteknek, hiszen nagyon régóta ismerjük ezeket a sejteket. Az első felfedezőjüket Peter Langerhansnek hívták, és ő 1789-ben írta le először ezeket a sejteket a bőrben, és miután nagyon furcsa alakjuk volt, és az idegvégződéseknek a környékén találta őket, ezért úgy gondolta, hogy ezek a sejtek az idegrendszerhez tartoznak. És több mint 100 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy Ralph Steinman, kanadai kutató, igazolja azt, hogy ezek a sejtek nem az idegrendszer működését segítik elő, hanem az immunrendszerhez tartoznak, és nagyon fontos szerepet játszanak az immunrendszernek az irányításában és működésének a különböző irányba terelésében. 2006. decemberében Ralph Steinman a Debreceni Egyetem molekuláris orvostudományért díját kapta, és nagy élmény volt vele találkozni, és hagy idézzem az ő gondolatát, aki úgy fogalmazott, hogy egy immunrendszerünk van, és ha azt megtanuljuk irányítani, akkor szinte bármely betegség meggyógyítására módot találhatunk.
És már itt egyből az elején a közönséghez fordulunk, kérem szépen, hogy szavazzanak. Önök szerint hozzávetőleg hány százalékát alkotják a dendritikus sejtek a fehérvérsejteknek? Három lehetséges válasz van, 0,1%-át, 1%-át, avagy 10%-át. Van még egy kis idő. És a többség szerint a helyes válasz a kettes, vagyis hogy az 1%-át, tanárnő. Helyes?
Igen, a válasz nagyon is helyes, és talán egy kis segítséget jelenthet az is, hogy a Langerhans sejtek is körülbelül ilyen százalékban fordulnak elő, de az a felület, amit képviselnek, az viszont sokkal nagyobb. És hát ma már tudjuk, hogy ezeknek a nyúlványoknak nagy szerepe van abban, hogy kontaktust teremtsenek az őket körülvevő szövettel, és a többi sejttel, amivel, mint látni fogjuk, kapcsolatba kerülnek. Joggal merül fel a kérdés, hogy honnan is képződnek, honnan is jönnek a bőrbe például, és hol képződnek ezek a sejtek, és ez az ábra próbálja összefoglalni, hogy a dendritikus sejteknek a típusai, amit ma már többféle rokon, illetve egészen eltérő működéssel jellemezhető sejt képvisel, azok a felnőtt szervezetben, a csontvelőben viszonylag nagy számban előforduló őssejtekből képződnek, onnan a vérbe kerülnek, és ezek a színek jelzik, hogy már a különböző sejtípusoknak az előalakjai megtalálhatók a vérbe, majd különböző szövetekbe jutnak el ezek a sejtek. Az előadásomban elsősorban ennek a három rokon sejtnek a működési elvéről szeretnék beszélni. Ezek a sejtek nagyon fontosak, elsősorban a vírusokkal szembeni védelem szempontjából, de hát ebbe az előadásban nem lesz arra idő, hogy nagyon ezeknek a működését is részletezzük. A következő ábrán azt szeretném hangsúlyozni, hogyha ezek a sejtek ilyen kevesen vannak, mint ahogy önök nagyon jól megbecsülték, hogy a szervezetünkben található fehérvérsejteknek csupán az 1%-át alkotják, akkor nyilvánvaló, hogy a működésük akkor lehet hatékony, ha jókor, jó helyen fordulnak elő. Ez az ábra azt mutatja, hogy ha a szervezetünknek a felépítésében az immunrendszert próbáljuk elhelyezni, akkor az ábra bal oldalán jól látható, hogy a nyirokkeringés tulajdonképpen behálózza az egész szervezetünket, de azok a helyek, ahol a külső környezetből veszélyes, illetve a szervezet számára káros anyagok bekerülhetnek, azok a légutak és a tápcsatorna bevezető szakasza, valamint az ivarszervek nyílásai, tehát ezeken a helyeken kerülhetnek be a külső környezetből anyagok. És ezek a nyirokkeringés, valamint a vérkeringés révén az egész szervezetbe eljuthatnak, és ezért, amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy a dendritikus sejtek legnagyobb számban elsősorban ezeknek a belépési helyeknek a környezetében találhatók. Ha megnézzük mondjuk a légutakat, bélelő nyálkahártyát, vagy a béltraktusnak, vagy az emésztőrendszernek a nyálkahártya felszínét, akkor egy nagyon különleges szempontot figyelembe kell venni, mégpedig azt, hogy a szervezet belső felszíneit határoló rétegeken is vannak különböző receptorok, például olyanok, amelyek veszélyt jelezhetnek, és nagyon nagy számú, úgynevezett velünk élő baktériummal, gombával együtt kell egy olyan egyensúlyt fenntartani, ami nem veszélyezteti a szervezetnek az egyensúlyát. Most ebben a folyamatban már látható, hogy a dendritikus sejtek részben ezeken a stratégiailag fontos helyeken helyezkednek el, és abban az esetben vándorolnak be nagyon gyorsan a környező nyirokszervekbe, amikor fertőző ágensek, tehát kórokozók áttörik ezt a nyálkahártya felszínt, viszont ha a nem kórokozó sárgával jelzett és velünk együtt élő baktériumok vannak csak jelen a környezetben, akkor egy úgynevezett immunológiai tűrő képességet, toleranciát közvetítenek. Ez az egyensúlyi folyamat alapvető fontosságú, nem csak a szervezet egészséges működése, hanem az immunrendszer kifejlődése szempontjából is. A következő ábrán azt szeretném bemutatni, ennek az egy jellegzetes sejtípusnak a példáján, hogy ugye a nyálkahártya felszínek mellett, illetve minden szövetünkben elvétve előforduló nyúlványos sejtek molekuláris szinten számos, itt különböző színnel jelzett receptort hordoznak a felszínükön, amelyek közül néhányan cukormolekulák, néhányak zsírszerű vagy lipid molekulák, mások pedig fehérjéknek a megkötésére és a sejtbe való bevitelére alkalmasak, de vannak olyan receptorok is, amelyek más funkciót látnak el. Minden esetre, amit általánosságban elmondhatunk, hogy ezek a sejtek állandóan próbálják a nyúlványaik segítségével és a receptoraik segítségével érzékelni azt, hogy mi történik a környezetükben, és letapogatni azokat az információkat, amelyek itt számukra hozzáférhetők. Az érzékelésnek egy elég sajátos formáját választják, mégpedig azt, hogy ezek a sejtek nagyon alkalmasak arra, hogy az oldott anyagokat, akár cukrok, fehérjék, zsírok, akár részecske természetű anyagok, ezeket a részecskéket bekebelezzék, és ezek a részecskék akár elöregedett, elhalt sejtek is lehetnek, amelyekről Fésűs professzor úrnak az előadásában hallottunk, hogy ez mennyire fontos egyensúlyi folyamat a szervezetben, hogy ezeket eltávolítsa folyamatosan a rendszer. Azonban ezek a sejtek nem annyira az eltakarításban vesznek részt, hanem abban, hogy a sejtbe kerülve ezeket a részecskéket lebontják, megemésztik, és ezt követően ezeken a jellegzetes receptorok segítségével a lebomlási termékeiket újra megjelenítik a sejtnek a felszínén. Ez a folyamat, amit úgy nevezünk, hogy antigén bemutatás, ez alapvető fontosságú az immunrendszer működése szempontjából, és itt egy baktériumnak a bekebelezését mutatja az ábra. Ott a narancsárga kis baktériumok bekerülnek a bekebelező sejteknek a belsejébe, és ez a lebontás azt eredményezi, hogy a lebomlási termékek és a fehérjéknek a fragmentumai megjelennek a sejt felszínén, és ugye ezek a nagy nyúlványok pontosan azt biztosítják, hogy ez nagy felületen kerüljön, szembesüljön a szervezet többi sejtjeivel. A következő ábrán azt próbálnám bemutatni, hogy a szöveti dendritikus sejtek azon túl, hogy ezt a bekebelező funkciót végzik, nagyon érzékenyek minden olyan a szervezet számára veszélyt jelentő jelre, amely aktiválhatja ezeket a sejteket. Természetesen vannak még olyan molekulák is, amelyek a szövet letapadást és azt, hogy ezek ott végezzék ezt a figyelő őrszem funkciót biztosítják, és ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy nagyon sokrétű feladatot látnak el. De mi történik akkor, hogyha ezek az antigén bemutató receptorok, amelyek ugye a lebomlási termékeket jelenítik meg a sejt felszínen, együttesen aktiváló jelekkel együtt érik a sejtet, és ugye ez nyilván akkor történik meg, hogyha a sejt nem élettanilag megszokott módon működik, hanem valamilyen külső betolakodó, egy baktérium, egy vírus, vagy valamilyen külső inger, stressz éri a szervezetet. Ebben az esetben azoknak a receptoroknak a segítségével, amelyek a sejtvándorlást segítik elő, ezek a sejtek elhagyják ezt a figyelőhelyet, vagy pozíciót, és ahogy említettem, az epitél felszín alatt található, kihelyezett nyirokszervekbe vándorolnak. És ezek a nyirokszervek nagyon fontos találkozó helyei különböző immunsejteknek, és az ábra itt, ezek a kis mozgó, a nyirokszervekbe bevándorló limfocitákat próbálják mutatni, és erről pedig nagyon sok érdekeset hallhattak Erdei Anna professzorasszony előadásában, amiben arról is szó volt, hogy ezeknek a limfocitáknak szinte minden egyes képviselője valamilyen másfajta vírusnak, baktériumnak a felismerésére képes. És abban az esetben, hogyha ezeknek a bevándorló limfocitáknak a átvándorlása ezen az adott nyirokcsomón, akkor történik, amikor a nyálkahártya felszín alól egy dendritikus sejt valamilyen idegen anyagot, és emellett az aktiváció által eredményezett, aktivált állapotba bekerül, akkor ezeket a piros limfocitákat, mint egy kiszelektálja azok közül a limfociták közül, amelyek folyamatosan járják be, mint egy őrjáratként ezeket a nyirokszerveket. Ennek az eredménye az lesz, hogy a dendritikus sejtek és a limfociták között kialakuló, nagyon sokrétű molekuláris kölcsönhatások által biztosított kapcsolat eredményeképpen ezek a piros limfociták aktiválódni fognak, majd elhagyják ezt a környezetet, és nyilvánvalóan visszakerülnek abba a környezetbe, ahol maga a kiváltó ok fellépett, tehát ahol a vírusfertőzés létrejött. Tehát ha még egyszer megnézzük ezt a folyamatot, akkor láthatjuk, hogy a dendritikus sejtek tulajdonképpen fölvették ezeket a vírusokat, megemésztették, és a belőlük származó fehérje fragmentumokat bemutatták a sejtnek a felszínén. Majd ezt követően történik meg ez a helyváltoztatás, és ebben a stádiumban már nem annyira az őrszemfunkció az, ami jellemző ezekre a sejtekre, hanem az, hogy ezt az információt átadják egy másik immunológiailag nagyon fontos sejttípusnak, és ezek pedig a limfociták. Ugye ezek a limfociták közül elsősorban az úgynevezett T-limfociták azok, amelyek például a vírusokkal szembeni védelmet biztosítják, és ezek között olyan sejtek vannak, amelyek meg tudják akár ölni, és el tudják pusztítani a vírussal fertőzött sejteket. Ez az ábra tulajdonképpen egy élő szituációban mutatja ezeknek a zölddel mesterségesen megjelölt dendritikus sejteknek a mozgását a nyirokszervekben. Látható, hogy ezek olyan sejtek, amelyeket a külső szöveti környezetben valami aktivált, és látható, hogy ezek nem passzív sejtek, hanem a nyirokszerven belül is próbálják keresni azt a helyet, ahol letapadhatnak, és egy kis darabig itt maradhatnak, és ezen kívül keresik a más sejtekkel való kapcsolatot, amit még szemléletesebben a következő videó mutat. Ezen a videón sárgával vannak a dendritikus sejtek jelölve, és a sok piros sejt, amely szintén nagyon aktív, és ezek a T-limfociták, mint látható, teljesen körbeveszik a dendritikus sejteket, és ez az a kapcsolat, ami kell ahhoz, hogy egy adott immunválasz elinduljon. Tehát, hogyha bármilyen kórokozóval szemben találkozik a szervezetünk, akkor sejtszinten ez az úgynevezett nagy találkozásnak kell létrejönnie, amelynek az alkalmas helye tulajdonképpen az a nyirokszerv, melybe a limfociták folyamatosan bevándorolnak, és amelybe a dendritikus sejtek beszállítják mind azt az információt, amit azokon a stratégiai helyeken észlelnek, ahol ők általában elhelyezkednek. Most ez egy nagyon jól szervezett együttműködést jelent, és ez az ábra annyit próbál demonstrálni, hogyha egy ilyen dendritikus sejt és egy T-sejt kapcsolatba kerül egymással, és ennek legnagyobb valószínűséggel a nyirokszervekben van esélye, akkor a két sejt közötti kapcsolatot számos molekuláris kölcsönhatás biztosítja, aminek eredményeképpen mindkét sejtben nagyon fontos jelátviteli folyamatok történnek meg. Ugye a kutatásaink elsősorban ezekre a molekuláris kapcsolatokra és a sejten belül lezajló jelátviteli folyamatokra, illetve génaktivációs és géncsendesítést biztosító folyamatokra koncentrálnak. Én azért választottam azt, hogy a sejtek szintjén próbálom bemutatni ezeket a kapcsolatokat, hiszen ez valóban azt jelenti, hogy valószínűleg fogalmunk sincs arról, hogy mennyi minden történik addig, ameddig egy fertőző ágenssel szemben, vagy a szervezetünkbe kerülő, akár allergiát előidéző pollennel szemben, mennyi mindennek kell megtörténni ahhoz, hogy végül ezt a fajta tolakodót ki tudja küszöbölni a szervezet. És végül a videók közül ez az, ami talán legérzékletesebben mutatja be azt, hogy egy bemutató sejt és egy kéknek megjelenő limfocita, amely időközben elsárgul a kontaktus eredményeképpen, milyen intim kapcsolatot is alakít ki egymással. És ez valóban, amit itt a videón látunk, ez körülbelül 20 percnek a felgyorsított eseményei alkalmas arra, hogy a kétféle sejt között egy sejt közötti kommunikáció alakuljon ki. Tehát ez egy harmadik fontos folyamat, amit a dendrikus sejtek irányítanak, az őrszemfunkcióból az információ átadás, és végül egy olyan párbeszéd, amely a kapcsolatot teremtő sejt és a dendrikus sejt között van. A következő ábrán nézzük csak meg, hogy melyek azok az események, amelyek ezzel alatt a rövid idő alatt megtörténnek. Itt látható, hogy egy kékkel jelzett T-limfocita, és ez a dendritikus sejt funkcióját betöltő sejt, ami egy in vitro kísérletnek az eredménye, próbál kapcsolatot teremteni. Ez a sejt még nem jutott olyan közel, hogy ez a kapcsolat megtörténjen. Látható, hogy ez a kapcsolat nem volt sikeres, azonban ez a sejt, amelyet előzetesen egy olyan festékkel töltöttek fel, amely akkor válik sárgává, hogyha a sejten belül ennek a találkozásnak az eseményei egészen a sejt magig, mint jel továbbításra kerülnek, és látható, hogy már itt megjelenik ez a sárga szín, majd ez a T-limfocita teljes mértékben elsárgul, ami azt jelenti, hogy a citoplazmájában megjelenik egy jelátvívő molekula, és ezt követően talán ez az ábra valóban egy ilyen bensőséges ölelésre emlékeztet a legjobban, és ezt a kölcsönható felületet, ezt egyértelműen számos molekuláris komplementes struktúra stabilizálja. Ezt követően a sejtek elválnak egymástól, és látható, hogy itt végül a két sejt kilép ebből a kapcsolatból, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy egyik sejt sem ugyanúgy lép ki a kapcsolatból, mint ahogy belelépett, mint egy akármilyen más kapcsolatban, hiszen mindkét sejt számára olyan információk adódnak át, amely a teljes immunválasz szempontjából alapvetően megszabja azt, hogy hogyan történik a betolakodó ágenssel szembeni reakció. A következő videó ugyanazt mutatja, amit eddig láttak, csak most már talán jobban lehet figyelni arra, hogy mi is történik. Tehát itt látható, hogy ez a kapcsolat nem sikeres, és utána ez az aktív T-sejt mintegy elkapja ezt a dendritikus sejtet, és itt jöhet létre ez a információ átadással és információ cserével járó kapcsolatnak a kialakulása. Na most nyilvánvaló, hogyha ez ilyen módon működik, és számtalan molekula pár és molekula kapcsolat biztosítja ezt az ölelkezést, akkor ennek többféle kimenete lehet. Tehát nem csak egyféle válaszadásról beszélhetünk, és ez így igaz, hiszen attól függően, hogy a dendritikus sejtek milyen mértékű aktivációt élnek meg az őrszem funkció elvégzése közben, és milyen tapasztalatokat szereznek a szövetben, attól függően a T-limfociták számára egészen más instrukciókat adnak, és ezt próbálja vázlatosan feltüntetni a következő ábra. Ebben az ábrában azt látjuk, hogy a T-limfocitákkal való molekuláris kapcsolat, és itt néhány vázlatos ilyen kapcsolatot tüntettünk fel, attól függően, hogy a szövetben szerzett tapasztalatok olyan irányba mozgósítják a T-sejteket, hogy egy sejtes, gyulladásos immunválasz alakuljon ki, vagy pedig olyan irányú lesz az immunválasz, vagy és olyan irányú is lesz az immunválasz, hogy elsősorban az ellenanyagok termelésének kedvezzenek ezek a feltételek. Ez attól függ, ismétlem, amilyen tapasztalatokat a dendritikus sejtek a kihelyezett őrtornyokban tulajdonképpen begyűjtöttek. Ennek megfelelően tehát az immunválasz megpróbál a kiváltó ágenssel szemben a leghatékonyabb fegyvereket bevetni, és ennek megfelelően válaszolni, amiben szintén a dendritikus sejteknek alapvető szabályozó szerepe van. Ennek megfelelően tehát bizonyos kórokozókkal szemben, illetve a legtöbb kórokozókkal szemben egy olyan gyulladási folyamat játszódik le, amely végül a kórokozónak az elpusztításához és a szervezetből való kiküszöböléséhez vezet, de más ártalmatlan kórokozók, mint például a pollenek, amelyek inkább allergiát váltanak ki, egy más irányba tudják az immunrendszert mozgósítani. Szeretném hangsúlyozni, hogy legjobban akkor működik az immunrendszer, ha ez a kétféle ága a reakciónak, amelyet elsősorban a T-sejtek különböző típusai közvetítenek, egyensúlyban van, és ez az, amit egy hatékony immunválasz esetében a legtöbb esetben tapasztalunk. A következő ábrán azt szeretném még egyszer érzékeltetni, hogy a T-sejteknek is többféle csoportja van, és hát ezek azok, amelyek nyilván abban közreműködnek, hogy milyen irányba történjen ez az immunválasz, és ez az ábra arra próbál koncentrálni, hogy a dendritikus sejtek központi szerepét figyelembe véve az úgynevezett segítő T-sejtek, az elpusztításra alkalmas T-sejtek és az ellenanyag termelésben résztvevő B-sejtek egy sejt által koordinált és fizikailag összekapcsolt módon nagyon hatékonyan tudnak együttműködni. Tehát ha most egy újabb funkciót próbálunk ezekhez a dendritikus sejtekhez rendelni, akkor azt mondhatjuk, hogy ezeknek a sejteknek koordináló és szabályozó szerepe is van, és nagyon finom hangolást tud adni a megfelelő immunválasz kialakulásához. Na most, ha ennyi mindent beszéltünk ezeknek a sejteknek a polihisztor jellegéről és a sokoldalú tevékenységéről, akkor nyilván felmerül az a jogos kérdés, hogy vajon mire tudjuk felhasználni ezeknek a sejteknek ezt a funkcionális rugalmasságát, funkcionális sokféleségét. És ezzel kapcsolatban egy példát szeretnék felhozni, és ez lenne az, ami kapcsolódik az előzetesen bemutatott kérdésre adott válaszokhoz is.
Jó, de tanárnak, akkor kérdezzük meg a közönséget egy újabb.
És akkor ezt annak függvényében tárgyalnánk, ahogy majd a következő kérdéssel kapcsolatban is döntenek.
Rendben, akkor most szavazunk. Mire tippelnek? Melyik században derült ki, hogy az immunológiai védelem mesterséges módon vakcinációval is kiváltható? A 18. században, a 19. században, avagy a 20. században. Ugye azért az elején elmondtuk, hogy nagyon sok kérdésre még ma is csak keressük a választ. Lehet, hogy ez egy kicsit becsapós is a kérdés, de nézzük, hogy mit tippelnek. A nézők többsége a 19. századra gondol.
Jogos a tippelés, és akkor kezdjük is esetleg ezzel. 1890-ben Emil Behring volt az, aki felfedezte azt, hogy egyes kóros immunfolyamatok más egyed ellenanyagaival kezelhetők. Ugye az ellenanyagok azok a fehérje molekulák, amelyek nagyon precízen fel tudnak ismerni akár kórokozókból származó toxinokat, fehérjéket, és ő alkalmazta először az úgynevezett szérumterápiát, vagy toxin ellenes ellenanyagokat. Ez egy nagyon fontos felfedezés volt, hiszen abban az időben antibiotikumokat még nem ismertek, és ennek a felfedezésnek az eredményeképpen ő megpróbált megelőzni, illetve gyógyítani olyan betegségeket, amelyet baktériális toxinok idéztek elő. A következő ábra ennek a terápiás lehetőségnek a mai felhasználási lehetőségeit foglalja össze, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fajta módja, amit úgy is nevezünk, hogy passzív immunizálás, hiszen azt hangsúlyoznám, hogy ebben az esetben aznak a szervezetnek az immunrendszerét nem aktiváljuk, ahová bevisszük passzív módon ezeket a más egyedbe termelt ellenanyagokat, de ezek nagyon sok mindenre felhasználhatók, azzal a céllal, hogy megpróbáljuk pótolni, vagy segíteni az immunrendszernek a működését. Mire lehet ezt felhasználni? Fel lehet használni különleges toxinok semlegesítésére, hát kígyómérgek, skorpiómérgek esetében mai napig használják. Meg lehet vele erősíteni az immunrendszert úgynevezett hosszantartó vírusfertőzések ellen. Illetve ma már talán hallottak arról, hogy ma már ezeket az ellenanyagokat akár teljesen mesterséges úton is elő lehet állítani, és az egereket, kísérletállatokat fel lehet arra is használni, hogy utána az ő bennük termelt ellenanyagokat az emberi felhasználásra alkalmassá tegyük, krónikus gyulladások csökkentésére, és fel lehet használni olyan immunhiányos egyedek, elsősorban gyerekek kezelésére, ahol valamiért nem elegendő vagy nem megfelelő ellenanyagok képződnek. De hogy most visszatérjünk egy kicsit a kérdésre adott válaszhoz, a következő ábra egy ennél korábbi felfedezést mutat, és ez pedig 1796, amikor is Edward Jenner, és ez ugye a 18. század, már felfedezte azt a lehetőséget, hogy a védelem vagy az immunitás kiváltható olyan módon is, hogy nem kész ellenanyagokat viszünk át egy másik egyedből, hanem megpróbáljuk mesterségesen megismertetni az adott egyednek az immunrendszerét azzal a kórokozóval, amivel szemben védelmet akarunk kiváltani. Ezt a válfaját a védelemnek már aktív immunizálásnak nevezzük, hiszen ez egy aktív folyamat, és a mai gyerekbetegségek elleni úgynevezett vakcinációs stratégiáknak ez az elve. Jenner nagyon érdekes módon a fekete himlő vírussal próbált gyerekeket és felnőtteket kezelni, és ezt a stratégiát a 19. században Louis Pasteur folytatta, aki a veszettségvírussal alkalmazott hasonló eljárást. Mi volt ennek az eljárásnak a sikeres ötlete? Az, hogy Jenner a szarvasmarhában fertőző fekete himlő variánsnak a hegekből származó porladékát belekarcolta gyerekeknek és felnőtteknek a bőrébe, és ugye mai ismereteink szerint, és talán már ezt elhiszik nekem, valószínű az történt, hogy ahogy megkarcolta a bőrt, ezek a bőrben található Langerhans sejtek felvették ezeket a tehén himlő vírus, amely már zömében valószínűleg elhalt kórokozókat tartalmazott, és miután ez az emberben sokkal kevésbé volt szaporodóképes, sikerült ezzel felkészíteni az immunrendszert, vagyis egy immunválaszt provokálni, anélkül, hogy megbetegítette volna az adott egyedet. És ezzel a később érkező járványos emberi himlővírussal szemben védettséget tudott kialakítani. Most ez az a vakcinációs stratégia, ami a leghatékonyabban tűnik, hiszen ez egy aktív immunizálás, amelynek során annak az egyednek az immunrendszere aktiválódik, amely megkapja a kórokozóból származó idegen anyagokat. Ennek eredményeképpen ez az információ, és ez megint csak a dendritikus sejtek közreműködését igényli, egy hosszantartó immunológia memória alakul ki, és ezért egy hosszú távú védelmet lehet kiváltani. Ugye a bőrbe, izomba és vérbe jutatott oltóanyagoknál feltételezhető, hogy elsőként ezek a dendritikus sejtek azok, amelyek felveszik ezeket a legyengített vagy kevéssé fertőző kórokozókból származó vakcinákat, és ez az, amivel aztán egy olyan védelmet biztosító immunválaszt tudunk kiváltani, ami hosszú távon megvéd minket a fertőzésektől. És akkor itt utalnék arra a sok válaszra, ami nagyon jól megítélte azt, hogy a globalizált világ számára a különböző fertőző betegségekkel szembeni hatékony megelőzés és védekezés az egyáltalán nem mondható megoldottnak, annak ellenére, hogy a leggyakoribb gyerekbetegségekkel szemben tudunk védekezni. Én most nem szeretnék itt konkrét példákat mondani, de amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ezek között olyan nagyon agresszív és nehezen kezelhető vírusok is szerepelnek, mint például a madárinfluenza vagy a humán immundeficiencia vírus, és ezért mindenképpen jogos volt új stratégiákat kitalálni. A következő ábrán szeretném bemutatni azt, hogyha egy akármilyen kórokozót megpróbálunk most immunológiai szempontból elemezni, akkor látható, hogy vannak olyan fehérjék rajtuk nagy valószínűséggel, amelyek valóban immunológiai védelmet tudnak biztosítani. Vannak ezentúl számos olyan molekuláris mintázatok, amelyeket képes az immunrendszer felismerni, de nem tudnak védelmet biztosítani. Vannak olyan struktúrák, amelyek a fertőző képességet biztosítják, de vannak olyanok is, és egyre többet tudunk erről, amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy kikerüljék az immunrendszernek a működését, többek között a dendritikus sejteket becsapják, vagy kikerülik, tehát olyan módon próbálnak bejutni a szervezetbe, hogy ezek a sejtek ne ismerhessék fel őket kellő időben. Hát ezért, miután, ha egy teljes kórokozót gyengítünk le, vagy inaktiválunk, nem tudunk megszabadulni ezektől a kikerülő mechanizmusoktól, amit kényszerből a legtöbb kórokozó kifejlesztett magából, ezért jogos megpróbálni mesterséges, intelligensebb vakcinákat kitalálni, mint amilyen intelligensek sajnos a legtöbb kórokozó, és erre a Falus professzor által összefoglalt előadásban ismertetett genomikai és proteomikai módszerek valóban jelentős áttörést hoztak. A következő ábra ennek a lehetőségnek a vázlatát tünteti fel, aminél látható az, hogyha ismerjük egy kórokozónak a genetikai térképét, és szeretném hangsúlyozni, hogy 1998-tól napjainkig, azt hiszem több mint 300 kórokozónak, réginek és újnak sikerült a teljes DNS térképét meghatározni, és ezt követően ezeket összehasonlítjuk például a fertőzést okozó és nem fertőzést okozó kórokozók esetében, vagy azonosítjuk ennek az új kórokozónak az új molekuláit, illetve akár komputeres módszerrel meg tudjuk mondani azt, hogy melyek a felszíni fehérjék, melyek azok, amelyek egy bizonyos saját sejtünk fertőzése során jelennek csak meg, és ezeket komputerrel elemezzük, bioinformatikai módszerekkel analizáljuk, akkor eljuthatunk egy olyan viszonylag kezelhető számú jelölt molekulához, amelyekről elmondhatjuk, hogy ezek feltehetőleg olyan módon helyezkednek el a kórokozó felszínén, hogy az immunrendszer fel fogja őket ismerni, és ha ezekkel a viszonylag kis számú fehérjével egy immunológiai analízist végzünk, amelynek egy része megint csak elvégezhető komputeres bioinformatikai módszerekkel, legalábbis ami a predikció, tehát a potenciális jelölteknek a kiválasztását jelenti, akkor eljuthatunk olyan fehérje jelöltekhez, amire azt mondhatjuk, hogy nem fogják kikerülni az immunrendszer felismerő működését, nem fognak betegséget okozni, de feltehetőleg olyan immunválaszt fognak provokálni, amely hatékony védelmet tud kialakítani. Ha tudunk tehát ilyen intelligens vakcinákat tervezni, akkor több esélyünk van az úgynevezett preventív vagy megelőző védekezésre, és ugye ezt a következő ábrán foglalnám össze, hogy akkor hogyan is nézne ki egy ilyen mesterséges vakcina. Miután arról beszéltem az előadás nagy részében, hogy a dendritikus sejtek azok, akik legelőször hatékonyan fel tudják venni, és olyan módon feldolgozni az immunrendszer számára, hogy ez az információ átadható legyen a T-sejteknek, egy ilyen mesterséges vakcina egy olyan részecskére képzelhető el a legjobban, amiről tudjuk, hogy a dendritikus sejtek fel fogják venni, tehát a dendritikus sejtek által jól bekebelezhető részecske, például egy szénhidrátokból, cukrokból álló gömböcske, egy nanopartikula, amit tudjuk, hogy nagy falánksággal felvesznek ezek a sejtek. Erre kémiailag rá tudjuk kötni azokat a fehérjéket, amelyeket előzetesen azonosítottunk a genetikai térképről, fehérje analízissel azonosítottuk, és ezt követően, ami ebből hiányzik, azok a bizonyos aktivációs molekulák, amelyek pótolják azokat a provokáló tényezőket, amelyet a legtöbb kórokozó tesz. Tehát azok az aktivációs molekulák, amelyel célzottan a dendritikus sejteket tudjuk aktiválni. Természetesen itt arra kell törekednünk, hogy egy olyan mértékű aktivációt váltsunk csak ki, amely a szervezet számára nem jelent nagyon erős gyulladási folyamatokat, de mégis biztosítja azt, hogy ezt a mesterséges vakcinát az immunrendszer kellő hatékonysággal felismerje. És végül az utolsó ábrán azt a stratégiát, ahogy ezek a sejtek megpróbálják ezt az összetett funkciót elvégezni, a kínai nagyfajlal próbálnám bemutatni. Nyilvánvaló, hogy ez a mintegy 800 kilométeres hosszúságú erős fal, ez csak akkor tud hatékonyan védelmet biztosítani, hogyha itt a jól látható kellő távolságban egymás mellett elhelyezett őrszemekben, őrtornyokban olyan őrszemek figyelik, hogy honnan várható az ellenség, amelyek utána ezt az információt át tudják adni valószínűleg a nagyhegyekben rejtőzködő csapatoknak, és attól függően, hogy ezek a csapatok hogyan támadnak, a legmegfelelőbb ellentámadást meg tudják szervezni. Hát talán ezzel a példával zárnám az előadásomat, és remélem, hogy sikerült elhitetni önökkel azt, hogy ezek a dendritikus sejtek valóban az immunfolyamatok fontos irányítói, és visszatérnék Rallsteinmal gondolatához, ha megtanuljuk ezeknek az összes lehetséges reakcióját, akkor talán esélyünk van arra, hogy még jobban felhasználjuk őket arra, hogy a kisiklott immunválaszt, vagy pedig akár az úgynevezett immunológiai vakságot a tumorok felismerésében esetleg javítani, vagy fokozni tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket!